Szeretnék egy üzenetet mondani, ami nehéz meghalani. Az a cím, hogy küzdj végig hitben, és közben hegyeket mozdíts ki. Isten úgy teremtett meg téged, hogy odaadta a hitét. Amikor megtértél, vagy elkezdted felismerni, hogy hiszel Istenben, akkor az erő, ami beléd jött, az Istenből származott. Csak később átalakult, és azt láttad meg, hogy azt neked adta Isten, használod a hitedet, vagy Isten használja a hitedet, nem tudom, döntsd el. Mert már a tiéd, de az mégis isteni. És ez a hit, ez a hit üzenete, ez a hitnek a jelenléte, szeleme, a tartalma, isteni tartalmában benne van. A 2017-ben a tűzi játékot, a sikeret, a hitedben, benne van a sikeret. Ez a siker nem belőled származik, hanem Istenből, de benne van a siker a hitben. Ezért tiszta az a siker. A hit az egy küzdelem is. Nem csak ajándékba kapott szellemi valóság. A hit az egy küzdelem is. Úgy lehet mondani, hogy küzdök, de nem a hitemért, hanem a hitemben, hogy a hitem állandó stabilitást hozzon az életemre. Más oldalról. Amikor használod a hitedet, akkor rendszeresen a hit azért adatik, hogy elmozdíts akadályokat. Belső akadályokat, vagy külső akadályokat. És gyorsan kezdjük az igével, az 1 Timóteus 6.12-vel. Harcold meg a hitnek szép harcát. Mit kell megharcolni? A hitnek szép harcát. Nyerd el az örök életet, amelyre hivatattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonság előtt. Nyerd el az örök életet, amelyre el vagy hívva. Egy elhívásról beszélek ma neked. Egy kihívásról. Egy behívásról. Te, aki itt ülsz, tudd meg, hogy Isten elhívott téged. Elhívott téged egy harcra. Mindenkit elhívott Isten egy harcra. Harc definíciója. Az igyekezetet gátló akadályok leküzdéséért jön a harc. Az igyekezetedet gátló akadályok leküzdéséért jön a harc. 2017-ben lesznek akadályok. De lesz hited, aki átugrik ezen az akadályon. Azt jelenti, hogy versenyez, küzd, igyekszik, törekszik. Nem csak harcot jelent, hanem egy küzdelmet. Harcold végig, így is lehet lefordítani, a hit küzdelmét. Harcold végig a hit küzdelmét. Három dolgról beszél ott Pál apostol. Állj benne az elhívásodban és megvallásodban, harcolj hitben, és ragadd meg a természet felettit. Azt kérdezed, hol van itt a természet fölöttiről szól? Nyerd el az örök életet. Nyerd el az örök életet. Azt kérdezed, hogy akkor most nincs örök életünk? Ragadd meg, Csia Lajos jól fordítja. Ragadd meg az örök életet. Tehát maradj a természet felettibe. Amikor például odaadom neked ezt a tartót, akkor megragadta Mário. Ez az ige ezt jelenti. Cselekvés, határozott cselekvés kifejező ige. Megragadni valamit. Ragadd meg a természet fölötti életet. Ragadd meg azt a természet fölötti, ami tiéd. Akarj ne csak biológiai életet élni, hanem akarj szellemi életet is élni. Akarj ne csak lelki életet élni, hanem spirituális életet is élni. Tehát küzd, küzdj, küzdj. És ezt mondja Pál, hogy ez egy szép harc. Hívők csak azt látják, hogy harc. De nem harcról szól az ige, hanem harcod meg a hitnek a harcát. Az a hit harcáról beszélek most. Mi a hit? Látni a láthatatlant. Mi a hit? Meggyőződés valamiről, amit a fizikai szemem nem lát. Mi a hit? Belső meggyőződés valamiről, amit Isten mutat nekem az ő igéjén keresztül. Ez a hit. Hogyha nincs hited, akkor miért harcolsz? A saját igazságodért? A saját elveidért? A saját törekvéseidért? Itt a hit harcáról van szó. 2017-ben muszáj hitben lenni, mert akkor tudsz csak harcolni. Mert harcos év lesz. Egyik reggel 3-4 óra között felkeltem, mentem volna ima órára 6-kor keltem volna, de előtte felkeltem, mert fölriadtam. És az volt a szellememben, ahogy az ördög stratégikusan gondolkodik, ugye mondja az Efézus 6, ugyanúgy Isten is stratégikusan gondolkodik. Mindenki számára, minden életpálya, minden sors, család számára, az ördögnek, most azokról beszélek, akik megtértek, az ördögnek van egy stratégiája, elbuktassa, megváltoztassa azt az életet, amit Isten tervezett neki, eleve elrendelve. És van Istennek is egy fantasztikus terve, hogy abban éljél. Ezt a tervet nem fogod meglátni csak hit által. Nem látod meg, csak hit által ezt a tervet. És ezt a tervet be kell hozni a családba, a személyes életedbe, ha egyedülálló vagy. Be kell hozni ezt a tervet. És ezzel a tervvel kell, ez a tervért kell harcolni. Amikor definiáljuk azt, hogy mi az, hogy harc, akkor tudd meg azt, Júdás is ezzel foglalkozik, aki a hanyatlóban lévő egyházzal kapcsolatban ír egy nagyon érdekes, rövid levelet. Tudjátok, Pál halála után az egyház elkezdett hanyatlani. Júdás Krisztus testvére ez, szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak nektek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Tusakodjatok a hitért, amely az egyszer a szenteknek adatott. Kétfajta tusakodás, ez egy másik fajta tusakodás, amiről most kezdek beszélni. Az egyik, hogy már megvan valakinek a hite, van meggyőződése, van reménység, és azért harcol, Isten szólt neki, Isten maga szólt neki. A másik fajta hit, harc, amikor elkezdesz harcolni azért, hogy visszaszerezd a hitedet. Kiárusítottad a hitedet. Három típusú harc, így tudnám leírni, hogy most melyik, ki tudod választani, melyik a te harcod. Az első típusú harc, amikor visszaszerzésért küzdesz. Júdás erről beszél. Visszaszerezd azt, amit eladtál, kiárusítottál. A második típusú harc, amikor azért harcolsz, hogy valamit elfoglalj, hódíts, birtokolj dolgokat. A harmadik típusú harc pedig az, amikor már bementél valahova, és azt uralod azt a szituációt. Munkahelyed van, és ott jól teljesítesz, és uralod azt a szituációt. Házasságod van, és uralod a házasságot. Nem árusítod ki a házasságodat. Az első harc az a harc, amikor eladósodtál az ördögnek, és vissza kell szerezni. Kiárusítottad a szeretetedet Isten felé, reménységedet, hitedet. Ezeket vissza kell szerezni Istentől. Azaz vissza kell kérni. El kell kezdened újra Istenhez könyörögni, hogy visszakapj dolgokat, amik megvoltak. Júdás erről beszél, hogy visszaszerezni dolgokat. Tusakodni valamiért. Ez a tusakodás egy nagyon erős szó. A görög egyébként az agónia szót használja. Az agonizációt használja. Tudod, mit jelent ez? Hogy tusakodj, küzdesz valamiért. Mert tudod, hogy az az életed legértékesebb dolga. Életed legértékesebb dolga. Itt az egy látás. Látás arról, hogy Isten mit hozott létre. Érzed, 29.18-ban azt írja az ége, ha nincs látás, megvadul a nép. Ha megőrzi a törvényt, boldog. Ha nincs látás, megvadul a nép. Amikor nincs hited, vaddá válsz. Mi ez a megvadulás? Elszakadsz Isten jelenlététől, elkezdesz személyiségedben azonosulni egy másfajta karakterrel. Ha nem látsz, akkor más személyiségé változol, mint amit Isten eltervezett. A legtöbb ember soha nem tölti be az élet vitelében azt, akivé Isten teremtette. Ha úgy érzed, hogy nincs erőd, azért nincs erőd, mert nincs látásod. Ha úgy érzed, nincs erőd, szellemi erőd, lelki erőd az élethez. Nincs optimizmusod. Ez azért van, mert keresztény vagy, de nem használod a hitedet, mert nem tudod, hogy kell használni. Semmi baj, megtanítunk. Mert nem azért kell imádkozni, hogy legyen hited, hanem hogy tusakodj, amit van. Júdás nem azt mondja, tusakodj valamiért, ami nincs, hanem tusakodj a hitedért, hogy hogyan kell használni azt a hitet. 10 éve már ráment erre. Hidd el, 10 éve. Nem tudtam, hogy kell használni a hitemet. 25 év után már el tudom mondani, hogy van hitem. A legtöbb családban általában bizonytalan a családmodell, mert az egyik fél akár keresi Istent, a másik meg úgy, mint egy ilyen utánfutó megy utána. A célunk az, hogy a családokat is bevigyük abba, hogy mind a férj, mind a feleség Isten keresővé váljon. Ez a látás szó, ez azt jelenti, a szemét legelteti. Éberül. Hogyha a szemedet nem legelteted a mennyi dolgokon, az Isten igén, elvadulsz. És nem érted, hogy mivé változtál. Mert nincs látásod. Miről nincs látásod? Arról, aki vagy. Arról, amit van. Krisztusban. Hósás 12-ben, 12:10-ben azt írja az ige, mert én szóltam a prófétákhoz, én sokasítottam meg a látásokat, és én szólottam hasonlatokban a proféták által. Meg tud sokasodni a látás. Én szólottam a prófétákhoz, és én sokasítottam meg a látásokat. Én szóltam hasonlatokban a proféták által. Szükséged van vagy egy profétai látásra, vagy egy profétára. Hogy legyen látásod. Aztán, ha berobbantja a proféta, akkor lesz látásod. De sokasodni szeretne a proféta üzenete benned. Vagy a profécia, vagy Istenről jövő kijelentés. A Habakuk 2 azt mondja, 2:2. És felelt nékem az Úr, és mondá, írd le a látomást vés táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Azt mondja az ige, hogy még a látomást, a látást le is kell írni, hogy olvasható legyen, hogy tud olvasni rendszeresen, amit Isten mutat neked. Mert a látomás bizonyos időre szól, vége felé siet, meg nem csal. Ha késik is, bíz benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el, késik. Van ilyen, hogy a látás nem valósul meg a megfelelő időben, késik. Késnek a dolgok. Ezzel kapcsolatban akarok mutatni egy történetet, hogy gyakorlatilag legyek ma. Nagyon sok mindent úgy érzel, hogy hol van Isten? Miért nem tette meg ezt előbb, bizonyos dolgokat? Gyere velem a 2 Királyokhoz 4:8-ban. Ez egy szemléletes példa lesz a látással kapcsolatban. És történt ebben az időben, hogy Elizeus Sunémbe ment, ott volt egy gazdag asszony, aki tartóztatá őt, hogy nála egyék kenyeret, és lőn, hogy valamikor csak arra járt, betért oda, hogy kenyeret egyék. És mondta az asszony a férjnek, ími úgy veszem észre, hogy az az Isten embere, aki szüntelen erre jár, szent ember. Csináljunk kérlek egy kicsi felházat, és tegyünk abban néki egy ágyat, asztalt, széket, gyertyatartót, hogy mikor hozzánk jön, hadd térjen oda. És ez történt egy napon, hogy oda ment Elizeus, és megszállott a felházban, és megpihent. Ha a 8-as verszakhoz visszamegyek, eszembe jutott a King James, az angol fordítás, kézzétek el, azt írja erről az asszonyról, ott volt egy, nem gazdag asszonynak fordítja a King James, hanem great, nagy asszony. Asszonyok, nagyszerű, kiváló asszony. Tehát ez a történet egy asszonyról szól, aki kiváló. Izgalmas? Nagyszerű, kiváló asszony. Nem gazdag csak. És történt egy napon, most megnézzük, miért ilyen nagyszerű ez. És történt egy napon, hogy odament Elizeus, és megszállott a felházban, és meg is pihent. És mondta Géházinak, az ő szolgájának, hívd ide ezt a sunémitát, előhívá azért azt, és elejébe állott. És megmondotta volt pedig neki, mondd meg néki, ími nagy szolgálatossággal szolgálsz nékünk, mit kívánsz, hogy cselekedjem veled. Ez az, amikor bejön a látás az életedben. És a látás meg fogja kérdezni tőled, mit kívánsz? Akarod, hogy beteljesedjen azt, amit én mondok neked? Amikor szól Isten, benne van az, a beszédében ez. Akarod-e, hogy beteljesedjen? Nem van egyszerű mindig a jót elfogadni Istentől. Ehhez személyiség kell, karakter, meg kell gyógyulni. Mert annyira jó Isten, hogy nem tudjuk fölfogni, ahogy Norbi is mondta, hogy mennyire jó. Mert hozzászoktunk ahhoz a barbár környezethez, ami van körülöttünk. Hogy mindenért meg kell dolgozni, meg kell szenvedni kint a világban. És akkor én meg jövök, és még megint beszélek a szenvedésről. Ez realitás. Igen, kint vannak óriások. Jézus Krisztuson elmélkedtem. Emlékszel, amikor azt mondta neki Isten, te vagy a szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez volt az első nagy kijelentése a világnak, az atyának, hogy ő Isten fia, a felkent, a názereti, akit Isten küldött. És ő, mondom, örvendezett Jézus, bár tudta, hogy ő kicsoda, mert 30 éven keresztül személyiségfejlesztési tréningeken ment keresztül. A belső szelleme épült, fejlődött, férfiba vált, férfias karakterré, mert a belső ember a belső erőre tette a hangsúlyt. Nem a külső erőre, hanem a belső erőre, a belső látásra, nem a külsőre. Miért nem vadult el Jézus 30 év alatt? Mert azt mondja a Lukács 2, hogy a szellemében erősödött. Azért. A belső látásában erősödött. Ezért nem vadult el. Miért nem vadult el ez az asszony? Miért volt ilyen nagy, great, kiváló asszony? Mert jött Elizeus, és a profétia látás ott volt. És akart ezt az Elizeust, hogy ott aludjon vele. Neked is engedned kell, hogy az ige ott aludjon veled. Hogy aludjál az igében, az igével, az Isten beszédével, látásával. Profétai élményeivel, profétai kenetével, a szóval, Isten beszédével, a logosszal. Jön ez az asszonyhoz, az Elizeus, és megkérdezi, hogy mit cselekedjen veled. És amikor az embert Isten megérinti, vagy szól Isten, akkor Isten mindig megkérdezi, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Mit akarsz, hogy cselekedjen veled? És Jézus tudta jól, amikor azt mondja Isten neki, hogy te vagy a szeretett fiam, te vagy az én fiam, a fiúság identitásába helyreállt, akkor ott lesz valami, mert azért jött, hogy küldetésbe legyen benne. Küldetésbe. Hogy Timóteusnak is mondja. Küldetésbe vagy benne, hogy a természet felettiben éljél, és a hit harcát harcold. Tudod, mit mondtam a férfiaknak? Ha nem harcolsz, el fogsz bukni. Ha nem harcolsz, el fogsz bukni. Nem vetted el azt a feleséget, akit Isten akart adni, nem vagy azon a munkahelyen, ahol Isten meg akar áldani, nem vagy azokkal kapcsolatban, akiket Isten adott barátokat, és leér az életedet unalmasan. Szenvedve, keserűen. 25 éve figyelem ezt. Sőt, ha nem vagy ott, ahol Isten akar, hogy legyél, amit van, még azt is el tudod veszíteni. Ebben az európai vadkapitalizmusban. Mert nem csak megszerezni, nehéz. Megtartani. Ott tartunk, hogy Elizeust kérdezi Géházitól, hogy hívd ide az asszonyt. Megmondotta volt pedig néki. Mondd meg néki, ímé nagy szolgálatossággal szolgálsz nekünk. Mit kívánsz, hogy cselekedjen veled? Amikor úgy állsz Istenhez, Isten emberéhez, most nem az a lényeg, hogy hozzám, nehogy azt itt, most nem kétértelműen beszélek, hanem őszintén, hanem amikor úgy állsz a prédikált igéhez, vagy bárkitől, bármilyen olyan isteni dolgot hallasz, függetlenül tőlem, akkor Isten meg fogja kérdezni tőled, ha így áll a szíved, akarod-e, hogy a szíved vágya beteljesedjen? Tudom, hogy nagy szó ez. Ez az asszony nem azért hívta oda Elizeust, az ő szíve vágya beteljesedjen, hanem azért hívta oda, mert tisztelte a profitai szót. Nem áldásért hívta oda, akkor így mondom. Amen. Mert tisztelte a profitai szót. Ha elkezded bruttó profitai szót szeretni, akkor abból lesz nettó valamit. Ez azért volt nagy, mert ő bruttóba szerette Istent. Nem a nettóért. Érted? És jött a bruttó profécia. Megmondotta volt néki, mondd Elizeus, mit lehetne tehát érte tenni? Mit csináljunk érte? Ezt így magyarosan. Felelt Géházi. Nincs fia, és férje vénember. Nincs fia, és a férje vénember. És mondta, hívd ide. És mikor oda hívta, megállott az ajtóban. És mondta Elizeus, esztendőn ilyenkor fiút fogsz ölelni. És mondta, na, ne, édes uram, Isten embere, ne mondjad ezt a képtelen dolgot, te szolgáló leányodnak. Addig szeretjük Elizeust, amíg kiszolgáljuk, dolgozunk vele. Megtiszteljük, ideig eljutunk. Mikor Isten meglátja a hozzáállásodat, az Úr felé, testvérek felé, mert dolgozik benned Isten. Nem vagy rossz ember. Dolgozik rajtad Isten. És Isten olyat fog tőled, olyat fog mondani, amikor így szolgálatosan csinálod, unalmas, fájdalmas, már majdnem feladod. És te csak Isten megjelenik, és azt kérdezi tőled. Úgy direktbe, bruttóba. Mit akarsz? Csak ennyit kérdezi, mit akarsz? És ez sokkoló. Nem tudsz rá válaszolni azonnal, mert már lemondtál róla. Mert már fáj. Mert már nincs erőt kimondani, hogy mit akarsz. Mert már lemondtál magadról. Lemondtál az álmaidról. Mert kint álmok nélkül élünk. Nem álmokért küzdünk, hanem álmok nélkül küzdünk. Úgy érezzük, egy kútba vagyunk, mint József. De Isten a látomások és álmok Istene. És ő megálmodta a jövődet előre, predesztinálva vagy. És ő soha nem mond le az ő álmáról, ami az övé. Te benned, te érted. Érted? Ad egy olyan vetést neked, amiről fogalma sincs, hogy milyen aratás fog hozni. Mi volt az asszonynak a vetése? Csinált egy szobát, egy sufniba. Én szerintem az a generációba azért ehhez az asszonyhoz ment az Elizeus, mert ezt senki nem csinálta volna meg. Ez az asszony a hit által megvendégelte Elizeust. És Isten nem felejtkezett el róla, amit vetettél. Nem felejtkezett el az imáidról. Nem felejtkezett el a rossz imáidról se. Egyszer csak jön valami. Nem is gondoltad volna, hogy az a tiéd lesz. Érted? Nem gondolsz, nem tudod elhinni, hogy az a tiéd. De Isten nem törődik veled. Kikerül, értsd meg. Mert ha rád hallgatna, sose lenne semmit. Álmodba se gondoltál volna. Nincs vége a sztorinak. Egy kicsit még megállok itt, még mondd valamit még, Elizeus. Ez az asszony, az Elizabetnek az asszony. Menj már, ne viccelj már. Ez lehetetlen. Na, amikor ezt érzed, hogy lehetetlen, na, akkor kell dolgozni belül. Na, amikor előjön ez a lehetetlen a beszédeden keresztül. Mert a beszéd az elárulja az embert. Mert az, ami a szív, tele van a szív, azon a részen az életedbe, azt szólja a száj. Na most, ha jó kincs van benned, mi a jó kincs? A hit. A hit. A hit üzenete. A hit tartalma. Mert a hit az nem csak egy levegő tárgy, hanem az egy üzenet Istentől. Egy szellemi üzenet. Titkos üzenet? Olyan dologra tapint rá Isten, amikor jön a hitnek a harca, amire azt fogod mondani, hogy ezért nem akarok harcolni, mert nem hiszek benne. Nem mered bevallani, még nekem se, pláne nekem nem, de magadnak se mered bevallani. Magadnak se mered bevallani. És Isten rátapint erre a hitetlen részre. Hogy lásd! A tiéd lehet az a dolog. A tiéd lehet ez a dolog. Ha látni akarod azt a dolgot. Ha engeded, hogy meglásd. Mert Elizeus olyan dolgot mondott, amit ez a nő nem látott. De Elizeus látta. De azért, mert ez a nő nem látta, az egy valóság volt. Hogy a baba csicsi a babuja. Drágám, de szép gyerek. Tiszta anyja. Tiszta apja. Érted? De Elizeus látta. A mennyben. Mennyben volt. Az egyik szobába. Bevitte a szellemét Isten. Most poénkodok, de ez valószínű, hogy így lehetett. És Isten azt mondta, van egy baba. Kinek a babája, uram? A nagyasszonynak a babája. Mondd el neki. És meglátta az egyik szobába a babát. Egy gyönyörű baba volt. Szellemében látta a babát, Elizeus. Behozta oda a szobába a beszédén keresztül. És a beszédében benne volt, hogy az megtörténhet. De kellett rá egy ámen az asszonytól. De az asszonyból nem jött ki ámen. A menj már magyarosan csinálta. Mit lehetne tehát érted tenni? Ne, édes uram, Isten embere, ne mondd, képtelen dolog a te szolgálólájodnak ezt a dolgot meglátni, meghallani, megérteni. 17-es verszak. És teherbe esik az asszony, és fia szült abban az időben, amelyet megmondott vala Elizeus. Abban az időben, amelyet megmondott Elizeus. A késés, ami miatt késett a baba, az asszony miatt volt. Mert nem hitte el, hogy Isten tud adni neki babát. Beküldött egy prófétai szót, egy prófétát, most a prófétai szó a Szent Szellem számunkra, és segít nekünk a Szent Szellem, hogy eljutassa hozzád azt, hogy megtörténhet a csoda az életedben. De az mindig is kész volt, csak jön a Szent Szellem, és valahogyan mégis meg tudod hallani. De kész volt az. Már Elizeus előtt kész volt a baba. Nem Elizeus hozta létre a babát. És a baba bármi lehet az életedben. Ezt nem bármire gondolok, hogy Bentley. És megtörténik abban az időben, amit az Elizeus mondott. Hogyha hitben kitartasz, küzdesz, fönn tudod tartani azt, amit Isten mondott. A te hited meghatározza a beteljesedést. A hited tudja az időt átalakítani. Tehát befolyásolja a természetest a te hited. Mi a csoda? Definiáljuk ezt is. Szeretek definiálni. A csoda az, amikor egy természetes dolog természetfölötti beavatkozás keresztül megváltozik. A materialisták erre azt mondják, hogy ilyen nincs. De én nem materialista vagyok, és nem ateista vagyok, hanem idealista hívő. Aki tudja, hogy az Isten idealizmusa erősebb a materialistáknak a hitetlenségén. És ez a mennyi idealizmus, ez számunkra sokszor befogadhatatlan. És nagyon fontos az, tegnap beszéltem erről, hogy fontos, hogy amikor jön a prófétai szó, be tudjon folyni a szívedbe. Még egyszer mondom. Amikor jön a prófétai szó, be tudjon folyni a szívedbe. Mert ha nem folyik be a szívedbe, ez most furcsa lesz, amit most mondok neked, akkor nem tudsz olyan dolgot mondani, amit Isten mond. Mert a megvallás azt jelenti, homológia, az görögül, homo logos, tehát ugyanaz, homo, tehát ugyanaz, és logos, tehát ugyanaz, mint amit Isten mond, ezt jelenti. Három E-nek nevezem, egyetértés, a homológia, a megvallás, elfogadás és elismerés. Ugyanúgy gondolkodni, mint Isten, és ugyanúgy beszélni, mint Isten. Ez a homológia. Homo logos. A logia az a beszéd, abból van a logos szó, ami dolgot is jelent görögül. És ez a dolog, dologban, amit Isten mond, abban benne van a cselekvés is. És amikor rosszat vallott meg a nő, akkor nem tudott egyetérteni, nem tudta elfogadni, és nem tudta elismerni ezt. És azért mondja Jézus, hogy a szív teljességében szól a száj, mert ha jó kincs van benned, akkor a jó kincset hozod elő a szívnek a teljességéből. És a jó kincs, az, amit Isten beszédén keresztül beléd ültet. A szív emberévé kell válnod, a szív emberévé, hogy a szíved irányítson téged, és ne az információd, az agyad. Mert vannak helyzetek, amiket Isten előre elkészített, mert azért vagyunk hívők, hogy elhiggyük ezeket a helyzeteket, és ezt a szívedbe be kell tennie Istennek, te pedig létre kell szólnod ezeket a dolgokat. És a homológia megvalad, de azt jelenti, egyetérteni ezzel a dologgal, amit Isten mondott, elfogadom azt a dolgot, amit Isten mondott, és elismerem ugyanazt a dolgot, Isten mondott. Az úgy van, ahogy Isten mondta. Ezért dolgozni kell, hogy ez megtörténjen. Ne legyél súlytalan. Beléd kerüljön a mag. Mert a szavaid azok megváltoztathatnak dolgokat. Szavak, amelyek a világodat tudják megváltoztatni. Ennek az asszonynak a világát mi változtatta, mert mindjárt tovább megyünk. Az változtatta, meg rossz irányba először, megállította, ha Elizeus engedi, de kimondta Elizeus, és megtörtént a csoda, hogy nem volt súlya annak, amit mondott az Elizeus. Kiment a még jó, hogy Isten kegyelme ott volt, mert vetett ez az asszony, és nem engedte, hogy az Elizeusnak és az asszony kommunikáció között döntsön az asszony kommunikációja. Nagyobb szellemi súlya volt Elizeus beszédének a természet fölöttiből, a természetes világra, mint az asszonynak. És Isten nem hallgatott az asszonyra, hanem csodát tett természet fölötti kegyelemből. És a szolgaság jele az, amikor nem úgy akarsz gondolkodni, nem úgy akarsz beszélni, mint Isten, amit hallottál, amiről tudsz. A szolgaság jele. Tudod, minek szolgált ez az asszony? A hitetlenségének. A szükségének. És a szükség határozta meg az identitását. És amikor megkérdezték tőle, hogy van magzatod, azt mondta, hogy nincs. Akkor te egy magzattalan asszony vagy. És erre azt mondta ott a piacon, amikor vásárol a csirkét, azt mondta, igen, én egy magzattalan vagyok, és már nem is lesz magzatom. Akkor te, neked nem lehet gyereked. Nem, nekem nem lehet gyerekem. Én így fogom leélni az életemet. Ez vagyok én, egy magzattalan. Egy elvetélt élet. Egy elvetélt sors vagyok. Ez volt az identitása. Mindenki tudta a faluba. Annak van gyereke? Á, nem lehet. Nem lehet gyereke. Nem is lesz gyereke. Látszott valószínűleg az arcán, a tekintetén. Az a keserűség, fájdalom. Mindig szerettem volna egy gyereket. Nem jött össze. De jön Istennek a beszéde, és ebből a szolgaságból kiviszi. Ádámnak a megbízatása tulajdonképpen ez volt, ez a munkaköre, hogy a beszédén keresztül irányítja az életet. Ott a földön. Ő volt a főkolompos. Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, azt mondja Jakab, mint akiket a szabadság törvényen fog megítélni. Ezt mikor ezen elmélkedtem, ezen megdöbbentem. Rég volt ilyen felismerésem a szabadság törvényéről, mert a szabadság az törvény. Állj meg egy pillanatra. Miről beszélünk? Miről beszél Jakab apostol? Jézus Krisztus tesója? Azt mondja, a szabadság törvénye megítél bennünket, ha nem úgy beszélünk, ahogy a szabadság törvénye tanít bennünket. Most ezt tudom, hogy magas labda, de legalább lesz ővel, amiről elmélkedned januárban. Ha a szabadság törvénye nem jön be az életedben, a törvény azt jelenti, hogy valami, ami mindig ugyanúgy működik. Valami, ami kiszámítható. A szabadság kiszámíthatósága az meghatározza a beszédedet, a kommunikációdat. Tudod, hogy miért kell úgy kommunikálnod, amit a szabadság törvénye mutat? Mi a szabadság törvénye? Jól lenne erről beszélni, de most nem beszélünk. A szabadság, amit mutat neked, Krisztus szabadsága, az határozza meg a jövődet. És ha nem úgy kommunikálsz, hogy a szabadság törvénye tanít, akkor nem valósul meg az, amit Isten előre megszabott. Szabad ember legyél, független ember legyél. Úgy lehet legjobban leírni, hogy mit jelent a szabadság. Korlátlanság. Mondani, korlátlanság. Hogy nem korlátoz a világ. Barátod, anyád és én. Nem mondja meg a mama, hogy mi lesz. Ki lesz a párod, a munkád, stb. Nem mondom én meg neked, hogy mi a jó hit, mi a rossz hit. Isten mondja meg. Isten. 18-as. Na, itt jön a realitás. De amikor megnőtt a gyermek, történt, hogy egy napon kiment az ő atyához, az aratókhoz. És mondta az ő atyának, jaj, fejem. És mondta az ő atya a szolgának, vidd el őt az anyjához. Ki mikor felvette őt, vitte az ő anyjához, és az az ölben tartá délig, és akkor meghalt. És akkor meghalt. Ez nincs benne a Bibliában, nem muszáj elfogadnod. Én úgy gondolom, hogy azért halt meg a gyerek, mert az apa és az anya nem értette meg a hitnek a harcát. Mert ez a gyerek, ez kegyelemből jött be, de a kegyelem akkor tud kiterjedni, növekedni, fejlődni az ember életében, ha a hittel alkalmazzák. Hit kegyelem által működik, csak kegyelem hit által működik. Ha hitre jutsz, szükséges kegyelemet kapnod, hogy meglásd, hogy ez nem a te érdemed soha, hanem Isten érdeme, amit létrehoz Isten a te hiteden keresztül. De és amikor, és ebben az esetben kegyelemből történt a csoda, akkor ennek a házaspárnak meg kellett volna tanulni hitben megvédeni a gyereket. És meghalt a gyerek, mert nem éltek hit általi életet. Bejött a prófitai beszéd, megteremtette a csodát, de nekik semmi közük nem volt hozzá, csak Istennek. Viszont a mi életünkben meg kell változtatni ezt a mentalitást, mert ha Isten akarja, akkor jó lesz, ha pedig bejön, és jó, és sikeresek vagyunk, akkor meg hit által tudni kell birtokolni. Miről beszéltem? Ragadd meg, harcold meg a hitnek jó harcát. És meg kell tanulni ennek az asszonynak, mi az, hogy hit harca. Mert amit kapsz ajándékba, kegyelemből, és örülsz, és én is örülök neki, végre megvan valamit. Csak azt meg kell tudni birtokolva tartani. Mert az ördög azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. És neked föl kell nőnöd arra, hogy amit van, azt értékeld, és az az értékből tud érte küzdeni, hogy megmaradjon, vagy növekedésnek indulni. Mert ennek a gyereknek fel kellett volna növekednie, és családot kellett volna alapítania. Hogy a hit tudjon tovább folyni a családban, generációra generációra. És felment az asszony, és Isten emberének ágyára tette őt, és az ajtót bezárván kijött onnét. És előhívta az ő férjét, és mondja, kérlek, küldj ide nekem egyet a szolgák közül, és egy szamarat. Hadd menjek el hamar az Isten emberéhez, és mindjárt megjövök. Nem érdekes, hogy az asszony mondja, hogy menjünk el a prófétához? És nem az apa mondja, hogy menjünk el a prófétához? Miért? Mert nem hitt férje a prófétában, csak az asszony. Azaz most indul be igazából az asszony hite. Mindig lesz olyan állapot az életedben. Mindig lesz olyan állapot, amikor azt érzed, hogy kihullik a dolog. Mert nem vagyunk tökéletesek. De 2017-re előre profitálom neked, hogyha hit harcát harcold. Mert ha megvan, ne engedd ki, mert utána jön egy másik harc, hogy megtartsd a dolgokat. Ne engedd ki a kezedből az irányítást. Ne, a férfiak borzasztó, borzasztó ilyen mentalitásúak, hogy bizonyos dolgokat elérnek sikereket, és utána hátradőlnek, és 24 távirányított maguk, tesznek maguk elébe. Hát így tudom elmondani egy férfi mentalitását. Ha megvan, leülnek, kinyitnak, hogy régen csinálták ezt, hogy a népszabadságot olvassa a férfi, milyen egy szocialista férfi, fotel, népszabadság, meg a nem Junoszt, hanem a milyen videótont kolor televízió előtt ül. Tehát így lehetett leírni egy magyar apát. Mert megvan a férj, vagy csak megvan a feleség, megvan a gyerekek, megvan a lakótelepi lakás végre, és akkor leülhetünk a trónra. Na most értsd meg, hogy ez a mentalitást, ezt abba kell hagyni a komfortzónát, mert ez nem így működik a szellemvilág és a szellemi törvényszerűségek. A szellem törvényszerűségei azonnal beindulnak, meg meglátja a szellemvilág, hogy neked sikered van. Nem a sikert elérni erő és talentum, vagy óriási nagy kihívás, az a nagy kihívás megtartani azt, amit van. És nem úgy megtartani, hanem ápolni, fejleszteni, növeszteni, mint egy növényt. Mert nem az annyi dolog megházasodni, hanem végigélni a házasságot. Amen? Sajnos. Mármint nem arra mondok sajnos a házasságra, hanem hogy ha milyen jó lenne, ha csak meg kéne házasodni. És utána ezt csinálnánk.
Halleluja! Királyságban.
Nem. Utána jön egy gyerek, és azt föl kell nevelni. És hitben meg kell maradni, hogy ne kapjon agyhártyagyulladást. Amen? Tehát elment az Elizeushoz ez a nő, és azt mondta, és elkezdődik itt a hitnek az atmoszférája ennek a szívében. És nézd meg, mi van a szívében, mit mond a szívéből ez az asszony. Mit mond a szívéből? Azt mondja a szívéből, megjövök. Megjövök. Bezárta direkt az ajtót, hogy a férje be ne menjen. Senki, egy szolga sem menjen be abba a házba. Tudod, hogy miért? Mert elkezdett birtokolni. Azt mondta, senki nem érhet hozzá a gyerekhez. Majd én megjövök, majd az Elizeus majd hozzáér. Ott van, zárd be, dicsőség az Úrnak, még a halott ügyeket is zárd be, és várd, hogy Isten csodát tesz. Mert tudod, mit jelentett ez a dolog? Hogy igen, tudom, hogy halott ügy, realitás, kezem között halt meg. De a realitás az, hogy becárom az ajtót, a kulcsot elviszem, és vissza fogok jönni. És ha megkérdezték, miközben ment, hogy hova megy, azt mondta, Elizeushoz megyek. De itt a kulcs, és senki nem értette. De te érted, hogy itt a kulcs. És jövök vissza a kulccsal, és ki fogom nyitni azt a szobaajtót, és ott lesz Elizeus, mert elmegyek érte. És azt fogom mondani Elizeusnak, hogy na, támasz föl, te csináltad. Akkor ébresd is föl. Mert bár nem hittem, de már hiszek. És elhívta az ő férjét, és mondja, kérlek, küldj el ide nekem egyet, a szolgálók közül, igen, ezt olvastam. És mondja, miért nagy megy ő hozzá, ma nincs sem új, ezt mondja a férje. És mondja, miért megy ő hozzá, ma nincs sem új hold, sem szombat, felelt az, csak hagyd rám. Érted ezt az antitalentumot, ezt az igazi magyar férfit, hívő férfit. Nincs új hold és nincs szombat, a törvény, érted? Mert ugye az áldozati rendszer miatt volt új hold, illetve a szombat miatt, hogy Isten keresték. És erre azt mondja, bár a hit, látod, a hit az nem játszik, az nem vallás a hit. Azt mondja, mit ide nekem új hold meg szombat? Isten 24 órában dolgozik. 0-24, non-stop közért, öcsém. Bocs. Az mondanánk mi. Ő megmondta, jó van, hagyd abba. Csak hagyd rám. Majd rájössz. Ott volt a súly rajta, hagyd rám. A felelősség minden súlya, hagyd rám. Majd én megcsinálom a dolgot. Mert már tudta a hit által, hogy meg fogja tudni csinálni. Ott volt rajta a szívén az a hit, és a hit olyan súllyal jelentkezett, hogy hitben kezdett el járni. Mit csinált? Azonnal lovak közé ült, és elment azért a férfiért, Elizeusért. És megnyergél a szamarat, és mondta a szolgának, hajtsd és siess, ne késlekedj engem a menésben, hanem ha megmondom neked ezt. És elmenvén jut az Isten emberéhez, Kármel hegyére. És akkor meglátta őt Isten embere távolról, azt mondta Géházinak, az ő szolgájának, ímé a sunemita ez. Ez lehetséges, hogy nem így van, de hozzáteszem, én szerintem a szeleme egyszer csak megremegett Elizeusnak. Fuss kérlek elébe, és kérdezd meg tőle, ha békességben de van-e mind ő, mind az ő férje, mind az ő gyermeke. Mondta, az békességben. Mikor pedig az Isten embereihez jutott a hegyre, átölelte az ő lábát, de Géházi odament, hogy elűzze őt. Az Isten embere azonban így szólt, hagyj békét néki, mert megkeseredett az ő szíve, és az Úr eltitkolta tőlem, és nem jelentette meg nékem. Azt a mindenit, még mind keresztül kellett jutnia az Isten emberének a szolgáján keresztül. Elizeusnak nem jelentette ki az Úr, hogy baj van. És amikor megnézed a vérfolyásos asszony történetét, olyan ez, mint amikor Jézus itt ülne a második sorban, ezen a széken. És nem jelentette ki neked az Úr, hogy Jézus itt ül. Jézusnak nem jelentette ki azt, hogy egy vérfolyásos asszony van a háta mögött. De a vérfolyásos asszony nem érdekelte, hogy kijelentette Jézusnak Isten, hogy vérfolyásos vagy nem. Hanem az ő hite mozgatta Istent. Mert a hitben benne van az az elem, amit Isten előre eltervezett. Csak kell egy asszony, kell egy férfi, kell egy ifjú, aki mer harcolni a hitéért, vagy harcolni a hittel. Mert kétfajta harc van. A hitemért harcolok, hogy használjam a hitemet, vagy meg akarom ragadni a hitnek az üzenetét, meg akarom ragadni a hitnek az erejét, és azzal akarok harcolni. Amen? Értitek? És volt egy asszony a Bibliában, ez az asszony, aki nem azt kérdezte, hogy lehetséges-e meggyógyulni a fiamnak. Mert tudta jól a szellemébe, amit Isten adott, az föl is tudja támasztani. Ha valamit Isten megígért, az fog működni. Ha valamit Isten mondott nekem, az be fog teljesedni. És nem érdekel az egész szolgossága, baráti kapcsolatrendszere Elizeusnak. Én ma oda be fogok menni. És a vérfolyásos azt, hogy ugyanezt csinálta. Nem érdekel, mit szól a farizeusi réteg. Nem érdekel, hogy mit szólnak a tanítványok. Én meg fogom éríteni. És elhitte azt, hogy amikor megérinti, akkor meg fog gyógyulni. És nem akkor gyógyult meg a vérfolyásos azt, amikor megérintette, hanem már előtte meggyógyult hitáltal. Mert látta magát gyógyultnak. És azt mondta, hogy békességben van, nyugalom van, hogy át tudjon verekedni ezen a dolgon. Ez a hit beszéde volt. És mondd-e az, vajon én kértem én fiat az én uramtól? Nem, de nem mondám én éked, ne csalj meg engem? Nem, de én mondám én éked, ne csalj meg engem? Benne van a hit, elkezdődött a hit munkája, de benne van még a hitetlenség. Egyszerre. Még mindig nincs átalakítva a tudatalatti, a belső embere. De már elkezdődött a hit munkája. Az első rész volt, amikor nem hitt. A második rész most ott tartunk már, hogy elkezdett hinni. És a harmadik rész pedig fölfogod, felismerted most, hogy még mindig benne van a hitetlenség eleme. És ez a hitnek a harca. Hogy először nincs hited a dolgokra, és jön Isten beszéd, és elkezdett megragadni a dolgot. A második, hogy elkezdett föltárni a hit harcában, hogy van hitetlenséged is. És mondd, hát, és hogy, ezt még leleplezem. Ez egy titok. Amikor beszélsz, akkor a titkok följönnek a szívedből. És amit mondasz, az meghatározhatja a történelmedet. Egy rossz mondat az életedben, aminek van falsúlya, mert nem minden mondatunk, hála az Úrnak, falsúlyos, az jó irányba tud vinni. Egy jó mondat. Mondok egy élő példát, hogy amikor például megkérdezték, hogy tőled először, hogy eljössz egy gyülekezetbe, és egyszer csak azt mondtad arra a kérdés, hogy igen, eljövök. Ez egy jelentéktelen mondat volt az egész világ előtt, de nem Isten előtt. Mert amikor te azt mondtad, hogy igen, elmegyek, egy igen. Ezt mondtad, igen. És mit történt ezzel a válaszsal, ezzel az igennel? Utána mi történt az életedben? Elmentél egy gyülekezetbe, és megváltozott az életed? De az az igen miatt változott meg az életed. Mert muszáj volt kimondani, hogy igen, elmegyek a gyülekezetbe. Hogy találkozzak Istennel. Ezt a mindenit. És amikor megtértél, nem megvallott az Úrnak, és megváltónak a mestert? Azzal a mondattal megváltoztattad az életedet, a történelmedet. De megváltoztattad a gyereket történelmét is. Azt mondja Elizeus Géházinak. Övesz föl derekadat, és vedd kezedbe az én pálcámat, menj el, ha valakivel találkozol, ne köszönj néki, és annak is, aki köszönnéket, ne felej, és az én pálcámat tedd a gyermek arcára. De a gyermeknek anyja mondta, él az Úr, és él a te lelked, hogy el nem hagylak téged, felelt azért, és követi őt. Géhezi pedig már előttük elment, és pálcát a gyermek arcára fektette, de nem szólott, és nem is eszmélt rá a gyermek. Azért visszatért eleikbe, Elizeus elébe Géhezi, és megmondá néki, mondván, nem támad föl a gyerek. Testvérek, az egész életünk erről szól. Helyzetek, szituációk, mindenfajta környezet, befolyásolás, akadályok. És ezért kell a hit harca. Mert lehet, hogy Géházinál mindenki meggyógyult. De pont ez az asszonynál érdekes nem gyógyult meg. És nem így szokott lenni? Hogy érdekes, olvastad a könyvből, hallottad a tévébe, milyen bizonyságok vannak, akkor nálam miért nem történik meg? És itt föladjuk. És itt fölmered adni. Ugye? De nem fogod feladni, mert ha Géházinál nem működik, az se érdekel, akkor Elizeusnál fog működni. De annak működnie kell. Mert ő adta, Isten adta azt a dolgot. Azt a magot. És az a magnak ki kell kelnie. Ez a hit harca, érted? Ez a hit harca, hogy lesznek 2017-ben olyan elemek, amikor bemész, és úgy érzed, hogy már minden rendben van. És jön vissza Géházi, és nincs minden rendben. És ez a realitás. De ez az asszony még mindig azt mondta. Nézzük meg, hát óriási, mondom, ez a nagy asszony. És elment Elizeus házába, és íme a gyermek ott feküdt halva az ő ágyán. Elment Elizeus a házba, és ott feküdt a gyermek az ágyán. Ott volt a kulcs a kezébe. Tudta az asszony, be fog menni, ez az Elizeus. El fog jutni idáig az Elizeus. És ott volt. Ez a hit harca. És az ágya felhágván a gyermekre feküdt, és az ő száját a gyermek szájára tette, szemeit szemeire, kezeit kezeire, ráborult, és megbelegedett a gyermek teste. Azután felállott, és egyszer alá is feljárt a házban. Majd újra felment, és ráborult. Látod, ott volt az asszony, és még itt is a hit harca volt. Már ott volt Elizeus, de kellett az a nőnek a hite. Gondolom Elizeus is tudta. Most már nem csak őt teszteli Isten az asszonyt, már Elizeust is. Most már az Elizeus is harcba volt a hit arcában. Most már az asszony is a hit arcában volt. De a kulcs a kezében volt. Elizeus ott volt, ő is ott volt, és Isten is ott volt. És gondolom mondta magába, nehogy meg egyszer feküdj rá. Annyiszor ráfekszel, amíg fel nem kell az a gyerek. Még mindig a hit arcáról beszélek. Mondjon valaki áment. Hú, micsoda hit ámene. Aztán fölállott, egyszer alá feljárt a házba, majd újra felment és ráborult. Újra fölment és ráborult. Felment és ráborult. Tudod, mit csinált? Elizeus járt alul a lakásba végig. Ott járt alul a lakásba. Az asszony meg valószínű fönn volt a házba, és imádkozott. Gyere föl, Elizeus! Istenem, ezt megcsináltam. Átmentem Géházin, itt van, a kulcs a kezembe, a zsebembe, már itt volt Elizeus, és kiment a szobából. Azt a mindenit. Len van, uram, ne engedd! Már egy ajtó válasz el, hogy kimenjen a lakásba, visszamenjen újra Kármen hegyére. Jöjj vissza, uram, segíts, szólj neki! Megcsináljuk, megcsináljuk, és kitartunk, visszajön Elizeus, len van a földszinte. Nem hiszem el, nem bírom ki tovább, ott van lent a földszinten, vissza kell jönni a szobájába. Ő pedig szólt a Géházit, és mondta, hívd ide Sunémitát, és oda hívá azt, és mikor oda ment, vedd a te fiadat, ki mikor bement, lábához esik, leborult a földre, és az ő fiát fogván kiment. Halleluja! Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Halleluja! Fölment, és megcsinálta. És élt a gyerek. A szellemi élet, az nem arról szól, hogy imádkozunk, összetesszük a kezünket, felkelünk csipkarózsika álmunkból, jönnek a szép dolgok, és ezzel meghalunk és elmegyünk. A világ az egyre komplikáltabb, egyre gonoszabb, és a hited pedig egyre jobban növekednie kéne a hitednek. Azt mondja Ézsaiásnak az ige, az Istennek a beszéde. Szádba tettem szavaimat, és kezem árnyékával betakartalak, hogy megplántáljam az egeket, és megalapítsam a földet, és azt mondjam Sionnak, népen vagy. Ez egy fantasztikus ige. A szádba adtam Ézsaiás a beszédemet, kinyújtottam a kezemet rád, hogy elkezdjek plántálni a beszédeden keresztül, és az eget összehajlítsam, vagy lehajlítsam, és a földre hozzam. Az egeket, ez nem múlt időben, ez aktív mondat a héber ige szerkezetben. Beplántáljak, az egekig ér, Ézsaiásnak a szava, és újra alapítsam, újra építsem, a héberben ezt a szót használták, a sátor fölhúzásra. Hogy újra sátort húzzak a földre, a dicsőségem számára, ez azt jelenti ez a képes beszéd, és azt mondjam ebben a sátorban, én népem vagy. Hát mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az Istennek a beszéde a szádban eljut a mennyig, lejön a mennyből, összeszerkezti a mennyet a földdel, és amikor ez megtörténik, érezni fogod azt, hogy ki vagy. Erre van elhívva az ember, hogy tudd, hogy ki vagy, Isten népe. És Isten népének ez a feladata, hogy mi atyánk, aki vagy mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jön a te országod, és legyen meg a te akaratod. Miképpen a mennyben, úgy a földön is, Isten dicsőségére. Jézus, amikor fölment a keresztre, nem a feltámadás után győzött. Nem a feltámadás után győzött Jézus. Nem az történt, hogy föltámadt, és azt mondta, elvégeztetett. Mikor mondta, hogy elvégeztetett? A keresztem. Így mondja pontosan a János 19:28-30. Ezután tudván Jézus, tudván, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, azt mondta, szomjúhozom. Ugyanez, mint Ézsaiásnál. Azt mondja, tudom, hogy már minden el van végezve. Tudja Jézus a kereszten, hogy kész van minden, és amíg az írás a szájába van, ezért kiszólja, hogy beteljesedjen az ige, és az ige összekösse a proféciákkal az életét, a profécia behozza a jövőt, és a jövődbe pedig te be tudj menni. Tehát ott a kereszten a te jövődről beszélt, hogy tudta a kereszten, hogy minden készen van. És a 30-as verszakban, mikor azért elvette Jézus az ezetet, azt mondta, elvégeztetett, lehajtván a fejét, kibocsátotta a lelkét. Ott a kereszted azt mondta, elvégeztetett. Nem a föltámadás után mondta, a föltámadás előtt. Mit jelent ez? Hogy ott volt neki a hitnek a tusakodása Jézusnak. De mivel a szíve telve volt hittel, kincsekkel a szíve, ezért azt mondta a szíve, ami benne volt, Jézus kell utánozni. Jézus kell utánozni, Mert ahogy ő dolgozik, mi is úgy fogunk dolgozni. Ahogy ő dolgozik, mi is úgy dolgozunk. Dicsőség az Úrnak. Ma egyház túlnyomó többsége, akármennyi pénz van a zsebedben, akármennyi nincs a zsebedben, azzal küzdenek az emberek, hogy ők nem senkik. Ez az Korintusi levél első fejezetében írja az ige, hogy a senkiket választotta ki Isten, a világ nemteleneit, hogy megszégyenítse a bölcseket. Elhívta a szegényeket, hogy megszégyenítse a gazdagokat. Ismeritek az igét. Ez csak az a szint, amikor öntudatra ébredsz, és tudod, hogy ki vagy, vagy ki leszel. Ez az első szint a szellemi életedben. Még csak azért abban gyakorod a hitedet, hogy elhitt, hogy Isten fia vagy, és jogaid vannak. Ezen a szinten vagy. De van ezen túl karakter. Új imázs van ezen túl. Testvérek, a legtöbb ember itt megáll. A legtöbb ember itt megáll ezen a szinten, és ne azzal foglalkozunk, hogy mit nem érdemlek meg, meg hogy rosszul vagyok, és nem hiszem el, hogy megint ugyanezt csinálom. Nem hiszem el, hogy Isten méltó vagyok, hogy Isten gyermeke vagyok, legyek, és hogy meggyújjak az elutasítottságból. A világ bolondjait választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse a bölcsöket. A világ erőtleneit választotta ki magának az Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Amikor azon a szinten dolgozunk, hogy az értelmetlen és ostoba, naív emberek, hogy megtérnek Istenhez, mert a világban bölcstelenül élték az életüket, sikertelenül. És örülünk, hogy végre megtér. De amikor ott marad a bölcstelenség, az ostobaság, amikor Isten kiválasztja a nemteleneit, az erőtleneket, és még mindig személyiségében gyengék az emberek. Amikor azt írja az ige, hogy világ nemteleneit és megvetettjeit választotta ki magának az Isten, semmiket, hogy valamiket megsemmisítse, a semmiket választotta Isten. És még mindig az emberek semminek érzik magukat. És talán kijövünk odáig, hogy már elhiszük, hogy nem vagyunk senkik, de nem is vagyunk valakik. Akkor még mindig az első szinten élünk. Tőle, belőle vagytok ti Krisztus Jézusban, aki bölcsességű lett nekünk Istentől, igazságul, megigazultságul, szentségül és váltságul. Amikor nem működik a bölcsesség még, a megigazulásnak a platformja, az az identitásodnak a gerince, az, hogy Isten eljárulhatsz, és Isten igazság szült téged újjá, hogy szent vagy, és a szent Isten szentnek hív, és a megváltásod, a kivásárlásod, hogy nem vagy rabszolga szó szerint, hanem szabad ember vagy. És amikor még ezen a területen dolgozunk együtt, és telnek évek, évtizedek, akkor ne legyek ideges? Hogy ez még csak az, hogy felismerjük, hogy kik vagyunk, de még nem az, hogy elkezdünk úgy beszélni, akik vagyunk, és létrehozzuk a csodákat az egyházért, a történet pedig megváltoztatjuk. Hogy még hány évig gondolkodunk azon, hogy vagyunk-e valakik? És még hány évtizedig gyógyulunk és sírunk. Igen, szeretlek, Uram, te is szeretsz. Még vendégeik. Ha 60 éves korunkban is ezt csináljuk, ezt kérdeztem egyik nap tőlem. 60 évesek leszünk, én is 60 éves vagyok, de mondjuk lehet, hogy 65 vagy. Vagy 55. És mindig ugyanúgy történik. Sírunk. Elmenjünk férfi alkalommal és sírunk. Halleluja, nagy az út volt. Mégis tudom, hogy az Úr szeret. És már 60 éves vagy, már kihullott összes hajod. Nekem is. És mi mindig veregetjük velünk, hogy igen, ámen, szeret az Úr, nem adta meg, de szeret a kívánságodat. A Dánielben van egy ember, Dániel könyvében egy ember, aki azt mondja az ige, hogy rendkívüli ember volt. Rendkívüli volt, mert a természet fölötti embere volt. És van egy harmadik szint, egy még magasabb szint. Amikor nem csak rendkívüliek vagyunk, és belelátunk a természet feletti dolgokban, és Isten fölemeli az életünket, hogy történelmet írjunk, hanem amikor egyedivé válunk. Egyedivé. Ez azt jelenti, hogy olyan nyomot hagyunk a történelemben, hogyha meghalunk, ahogy a Norbi mondta, és visszaemlékeznek ránk, ha meghalsz, sem halsz meg, mert itt lent a földön emlékezni fognak rád. Ez nem ez történt Derek Prince-en meg Kenneth Hagin-nál? Kenneth Hagin könyvét olvassuk. Régeség meghalt. És azt mondjuk, hú, de jó volt Kenneth Haginnek. Milyen nagy dolgot élt át az Úrral. A hitetlen beszédért. A hitetlen beszéd. Úristen, meg fönt röhög. Kit érdekel, hogy te mit gondolsz Kenneth Haginről? Engem az érdekel, hogy mit gondolsz rólam? Kit érdekel, hogy hova jársz? Melyik gyülekezetbe? Engem az érdekel, hogy ismersz-e engem? Kit érdekel, hogy milyen teológiai csavarokkal jössz nekem? Akarod-e a küldetésedet? A záróigéhez visszatértünk. Harcold végig a hit küzdelmét. Állj benne az elhívásodban és a megvallásodban. Harcolj hitben, ragadd meg a természet felett. 17 erről szól. És meg azt, hogy 2017 a változások kell, hogy szóljon az életedben. Ezt mondtam férfi alkalmon tegnap. Ha nem veszed észre, hogy a családodban tönkrement minden, és csak mosolyogsz, és vágod a jópofát, és vallásos terrorista vagy, annak nem lesz gyümölcse, értsd meg. Annak nem lesz gyümölcse. Hogy ki gyere abból, hogy ne azon imádkozzunk, hogy elfogad, hogy Jézus szeret. Hanem azért imádkozzunk, hogy áramoljon a szeretet rajtad keresztül. Erre vagy elhívva. 2017 a harc éve. Amikor megkaptam ezt a látást, és sokkal többet, mint hogy ma elmondtam, ez csak egy pici része, és megkaptam ezt a látást Istentől, azonnal, mondtam a Klaudiának, azonnal jött az erő a harcra. Mert már tudom, hogy nem az én erőmmel kell harcolnom, a hitnek az erejével. És akkor megkaptam ezt a látást a harcra, fölkeltem, és aznap reggel már 17-ben voltam. Nem ezzel a fájdalommal vagy nehézséggel várom a januárt, hanem már tudom, hogy jó dolgok lesznek az életemben. Mert azt mondja az ige, hogy harcold meg, nem csak hogy a hit harcát, hitnek a szép harcát. Neked van egy szép harcod. És ez a szép harc, ez mennyei jellem, mennyei jellegzetesség. Amit Isten mond, hogy ez szép. És tudod, az angyalok és Isten, amikor te hitben harcolsz, azt mondják a mennyben, ez egy szép harc. Ez egy nemes harc. Ez egy különleges, eszményi, a görög ezt jelenti, ez a szép szó, eszményi harc. Ennél nemesebb dolgot nem tudsz csinálni a Földön. Mint hogy a hit harcát harcolod. Ennél nincs nemesebb dolog. Nincs. A szereteted is, azt mondod, a szeretet az nagyobb. A szeretet által működik minden. A hit is. És ezért mondja Pál, hogy szeretet által működik a hit. De ha nem hitből szeretsz, akkor megint le fogsz csúszni, és össze fogsz törni, mert szeretsz, de nem vagy hitben, azt fogod látni, hogy hálátlanok az emberek, azt fogod látni, hogy az emberek nem adják meg, amit te adsz, és akkor megint össze fogsz törni. Mert nem úgy kell adni, hogy elvárod a hálát, mert az emberek mindig hálátlanok lesznek az életedben. Mindig. Mindig. Egy-két ember lesz, aki hálás. És többi az nem lesz hálás soha. Ha úgy éled az életed, hogy vársz ami hálát az emberektől, az nem hitből van. És nem vár, hogy az emberek hűek legyenek hozzád. Ha valaki hű hozzád, akkor ügyes vagy, mert a példabeszélők azt mondja, hogy hű embert kitől találhat. Mint ez az asszony csinálta Elizeussal. Akkor oké. Örülj, hogy a feleséget hű hozzá. Tedd össze a kezedet, hogy a férjed hű hozzá. A többi csak a ráadás. És akkor le tudod élni az életedet. Minden plántát, amit nem az én mennyi atyám plántált, ki fognak szaggatni. Hiába hű, várom, hogy valaki hű legyen hozzád. Hát hogy nem is az, hogyha plántálta be azt az embert az életedbe, és várod, hogy hű legyen, hát nem is lesz itt, elragadtatsz, vagy nem is leszel itt. Te elragadtatsz, ő meg itt marad. És vártad az egész életed, hogy hű legyen hozzád. Hát lehet, hogy nincs is újjászületve. Lehet, hogy nincs is megtérve az az ember. És te vártad, hogy szeressenek téged. Mi mozzák az emberek? És képesek leélni az úgy az életüket, hogy várják elvárás szintén, hogy valaki valamit felfedezzen bennünk, hogy valamit megbocsásson, vagy stb. Ezeket mind túl kell lépni, különben a világ elnyel téged. Túl kell lépni az embereknek a gonoszságán, meg nem bocsájtásán, gonoszságán, mindenen túl kell lépned. Nem élhetsz a múltban, ködösen. Ja, Istenem, milyen lehetőségem lett volna, de ez az ember ezt csinálta, az ember azt csinálta. Nem veszed észre, az emberek mindig erről beszélnek? Ez az ember becsapott. Ez az ember, nem ezt vártam volna ettől az embertől. Nem ezt vártam, nem ezt kaptam, stb. Hát ez ki kell jönni ebből. 2017 erről szól, különben beleépsz egy kelepcébe, és ki nem veszed a lábadat belőle. Le kell ráznod a port azonnal magadról. És élned kell a saját életedet, a te hitharcodat. És nem más hitharcát éld, a saját hitharcodat éld. A saját hitharcodat éljed. A te hitedet, a te harcodat harcold. És a te hitharcodat 17-ben senki nem fogja megcsinálni. Ez a te hitharcod lesz, ha akarod.